Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, örülök, hogy újra itthon lehetek. Most így az elmúlt hetekben elég sokat autóztam, elköltöztem Angliából Norvégiába, és Norvégiából pedig haza autóztam. Útközben találkoztam a Szabó Laciékkal, akik üdvözlik a gyülekezetet. Náluk aludtam egy este, és hát voltunk Nagy Károlyban is a rokonoknál, akik szintén üdvözletüket küldik. És hát Angliából is természetesen. Azon gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék. Aztán egy verset jött eszembe, de mégis meggondoltam magam, és inkább egy Zsoltárt mondanék el, a 139. Zsoltárt. Isten mindenütt jelen valóságáról. Az, hogy bármerre megyünk, ő velünk van. És hát most egy kicsit nehéz beszélni, de... Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos. Nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe ágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít előled, és a nappal körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled. És a nap, és az éjszaka olyan, mint a világosság te előtted. Bizony te alkottad veséimet. Te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva. A napok is melyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még megközöllök. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlölje mi, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat, ne utálja mi. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, az én ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és elnézést a csalódásért, de szegény Kökényes Zsuzsa testvérünk betegen fekszik, úgyhogy hirtelen így be kellett ugranom, úgyhogy mondom is, hogy ilyen délelőtt elvállaltam, de délután nem tudtam már, mert megvolt igazából a mai napra már a terv, meg a program. De először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Gyertek ide ki. Már nagyon régen találkoztunk. Örülök neki, hogy most találkozhatunk. És képzétek, van egy új kisfiú is velünk. Hogy
hívnak téged? Engem Zsuzsa néninek hívnak, és meg remélem megismerkedsz a gyerekekkel. Anyuka megmondja nekünk, Barbara, szeretettel köszöntünk a gyülekezetben. Barbara képzelő jött, most itt fog lakni a Balaton környékén. Hogy hívják a kicsinedet?
Én már Benedek.
Benedek. Jó? Benedek, akkor ott füleljél hátul, jó? Kérem, szeretnél kijönni. Gyerekek, képzeljétek el, hogy elgondolkodtam ezen, hogy amikor kisgyerek voltam, én mennyire szerettem, amikor anyukám mesélt nekünk. Emlékszem, hogy még este is oda bújtunk az ágyba a hugommal, és néha még dulakodtunk is, hogy melyikünk bújjon közelebb, és hogy anyukát meséljen nekünk. Ti szeretitek, amikor édesanyjátok mesél nektek?
Aha.
Aha, nagyon szép.
Most már nélkül is el tudok aludni.
Hát gratulálok, igaz, hogy nagy lány vagy, mesél nélkül is el tudsz aludni, de azért jó, amikor így mesél.
De mindig bepisülünk.
Muzika, vagy nem sokára már sikerülni fog, hogy nem. Majd meglátod. Eljön az és most szeretnék nektek egy olyan kislányról mesélni, ezt most mondta ez a történetet az anyukája, Tamás becsek maga, Attila bácsinek egyik munkatársa, akinek vannak kisgyerekei, hogy egyik péntek este még a férje nem ért haza, és akkor ő a gyerekekkel beszélgetett, és a gyerek Bibliából olvasott nekik. És a Jóistennek a dolgaival foglalkozta, és egyszer csak, ahogy így beszélgetnek, hát a gyerekek nagyon örültek neki, hogy most anyával vannak, és hogy beszélnek, és képzeljük, hogy egyszer csak megszólalt a telefon. Hát megkérte az anyuka a kislányát, hogy légy szíves, hozd ide a telefon, mert várt egy telefon, és hát mondott, hogy az a valaki hívja, és ez egy nagyon fontos telefon lesz. És képzeljük meg, hogy elindult a kislány a telefonért, így fölvette, és akkor szép lassan nézegette, nézte, aztán szép lassan így visszafelé indult, megállt, csak a telefon meg tudjátok közben csörgőt, és akkor amikor nézte, hogy hát most mi van? És akkor egyszer csak megszólalt a kislány, ugye anya, te most nem érsz rá. Nem érsz rá telefonálni. És akkor az anyukája elgondolkodott, majd el is hallgatott a telefon, és azt mondta, nem, most nem érek rá. De fontosabb nekem az, hogy veletek beszélgesse, meséljek, a Jóisten dolgaival együtt gondolkodjunk, most nem érek rá telefonálni. És tudjátok, gyerekek, hogy mi is így vagyunk ti is sokszor, hogy úgy, ahogyan a kisgyerek szeretnének az anyukájukkal lenni, az anyuka a gyerekükkel, a Jóisten is szeretne veletek lenni. De azt látja, hogy annyira akar veletek lenni, de ti nem értek rá. Menek játszanotok kell, valamit csinálnotok kell, aztán anya mondja, hogy hát menjünk a gyülekezetbe, mert hát a Jóisten vár bennünket a gyülekezetbe, akkor találkozunk azok szeretett emberekkel, akik nagyon várnak ideget. Hát akkor van, hogy nincs erőnek fel kell, vagy úgy érzitek, hogy hát nem értek rá, mert nekünk is valami fontosat akartok csinálni. Akkor mindig gondoljatok arra, hogy nagyon vár benneteket itt a Jóisten, és otthon is nagyon szeretne veletek lenni, hogy anyával levigyetek, és olvassátok a gyerekbibliát, nézegessétek a képeket, gondolkodjatok róla, és találkozhassatok a Jóistennel. Jó, gondoljatok arról, hogy ez az anyuka is azt mondta, hogy ráérek veled foglalkozni, akkor ti is mondjátok azt a Jóistennek, hogy ráérek veled foglalkozni, mert majd később fogok játszani, később fogok valami olyat csinálni, amit nagyon szeretnék. Tudjátok, hogy Ján, ezen gondolkodom, mert nagyon szeret álmodni a Jóisten, és hoztam is nektek egy igét, ami úgy hangzik, a János apostol leveléből, az első leveléből, hogy mi szeressük őt, mert ő előtt szeretett bennünket. Jóisten annyira szeretett bennünket, előre szeretett, hogy hallottátok, hogy benne ezt a gyönyörű sorát, a gyönyörűen elmondta nekünk, hogy már elgondolta, hogy meglegyél, eltervezte, hogy milyen legyél, anyapociába fölnevelt téged, és senki nem látott ott, már ő tudta, hogy melyik csontocskád hol lesz majd, képzeld el, és milyen lesz a kis arcod, a szemed, hogy fogsz beszélni. Annyira szeretett, mert nagyon várta, hogy megszülessél. És akkor megszülettél, és már ilyen illetelmes vagy, hogy tudsz beszélgetni, tudsz gondolkodni, akkor várja azt, hogy menjél hozzá, és beszélgessél vele. Jó? Szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Ne felejtsétek el. Jó? És amíg a felnőttekkel gondolkodok a jóisági dolgairól, amit ti is gondolok, hogy a ducsára segítek el egy picit, és hagyjátok annál pihenni, figyelni most, jó? Hogy tudja, hogy a jóisági dolgairól nézünk. Köszönjük szépen ezt nektek. Helyetekre mehettek. Most köszönjük, hogy ilyen drámán te is itt figyelsz, amennyire tudsz. Gyerek, már ő is nézegérődik, hogy mit mondok neki.
Kedves gyülekezet, én pedig most a felnőtteknek szeretném feltenni egy kérdést, de igazából a gyerekek, nektek is szeretném feltenni ezt a kérdést. Hogyha három dolgot kérhetnétek, kívánhatnátok, akkor mi lenne az? Szívesen mondanám, hogy írjátok is föl, hogy nincs mindenkinél papír, meg ceruza, és nem is kell elmondani utána, csak így magatoknak, hogy mit kívánnátok, hogyha kívánhatnátok három dolgot. Mi nektek a legfontosabb? És akközül is mondjuk, mit tennétek az első helyre, hogyha valaki azt mondaná, hogy csak egyet kívánhatsz, akkor mi az az, az egy, amit biztos nagyon-nagyon szeretnél, és az neked kellene. Jó, egy picit hagyok is időt, hogy gondoljátok ezt végig, hogy mi lenne az. Mit kívánnátok? Sikerült gondolnatok valamire? Valamelyikötnek van bátorsága, akkor szólhat is. Egyébként, de senkit nem akarok erre erőltetni, hogy mondja be. Biztos, hogy van ilyen a kívánságaitok között, hogy szeretet, hogy békesség, hogy jó előre menetel, ugye, hogy anyagi biztonság. Biztos van ilyen közötte, hogy igazságosság legyen benneteket körül, hogy egészségetek legyen, vagy a családtagjaitoknak, tehát maga az egészség. Aztán biztos van ilyen benne, hogy hát a gyerekeitek, akinek gyereke van, hogy az jól alakuljon a sorsa, vagy ugye hát itt most pont nincsenek itt, hogy a fiatalok, hogy náluk szokott jelenni, hogy jól le tudjon érettségizni, hogy felvegyék, hogy jó társat találjon, akinek ugye ez még előtt áll, tehát ilyenek szoktak lenni még. Aztán hát gondolhatunk ilyenre, hogyha körbenéznénk akár a hívők között, akár a világban, azért ott van az is, hogy hát a hosszú élet, vagy a minőségi élet, aztán a fiataloknál a gyorsulás, ugye, hogy legyen valami. Aztán hát ugye vannak ilyenek, bár attól függ, hogy tényleg most ki mennyi idős, meg hol tart így a hit életében, hogy anyagi dolgokat is kér az anyagi biztonságon kívül, mert hát ez azért egy jó kérés tulajdonképpen, és ezek mind jó kérések, és lehet is ezeken gondolkodni. És az az érdekes, hogy ezekre a kérésekre, vagy ezekre az elgondolásokra van Istennek egy üzenete, egy megoldása. Most mindegyikre nem mondom el, de például csak, hogyha egy-kettőt kiemelek, hogy ha az igazságra gondolunk, hogy szeretnénk igazságosságban lenni, mert látjuk körbe az igazságtalanságot, akkor Isten azt mondja, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Tehát, hogyha ha most ebben a földben nem is, de egyszer lesz majd teljes igazság. Aztán, hogy ha például az egészségre gondolunk, akkor azt mondja, ha megtartod az én parancsolataimat, akkor egyet sem bocsátok rád ezek közül a betegségek közül. De hogyha mégis betegek leszünk, akkor ott van a gyógyulásnak az ígérete. Tehát ezek csodálatos dolgok, és igazából, hogyha már a hit életünkben ott tartunk, akkor egy nagyon nagy kívánságunk az üdvösség. Vagy hogy ebben az életben is, hogy úgy élhessünk, ami egy igazán minőségi élet. De bármilyen érték, mert ezek értékek. Bármilyen, még a gyorsulás is. És még erre is van Istennek egy ígéret, mert szabadság vágyunk is van, nem? Hogy erre is vannak Istennek ígéretei, de bármi is teljesül itt ezen a földön. Lehetünk egészségesek, lehetünk boldogok, lehet jó előremenetelünk, igazán boldogok, és igazán jó előremenetelünk Isten nélkül nem lesz. Nem tudom, hogy ez így kimondható-e, de én mindenképpen szeretném kimondani, hogy az Istennel való közösség nélkül minden siker csupán illúzió. Illúzió. Mert ideig, óráig adhat nekünk megoldást az élet problémáira. Adhat valamilyen megoldást, valamennyi megoldást. De teljes megoldást egyedül csak Istenben nyerhetünk. Nem tudom, hogy éreztétek-e már azt, függetlenül attól, hogy ti hogy álltok a jó Istennel, mert akik itt ülünk bizonyára, hát főleg a gyerekeket is belevesztük, de teljesen más szinten vagyunk. De, és ezt mindegyikünk maga tudja meg, hát igazából Isten látja, de ettől függetlenül éreztétek-e már azt, hogy olyan üresség van bennetek? Azt, hogy semmi megoldást úgy nem láttok, vagy hogy igazából nincs emberetek, hogy úgy éreztétek, hogy úgy egyedül vagytok. Hogy tényleg ez a kiüresedés. Én azt gondolom, hogy ezt mindegyikünk megérezte már ezt a tapasztalatot, megértette már ezt a tapasztalatot. És ez azért van, még akkor is, hogyha jó családban élünk, még akkor is, hogyha van gyülekezetünk, még akkor is megélhetjük ezt a tapasztalatot, mert van bennünk egy olyan rész, amit egyedül csak Isten tud kitölteni, senki más. Egyszer így fogalmaztam meg egy keresztény író, és bizonyára, hogy ti is már ezt hallottátok, hogy az emberben van egy Isten formájú őr. Szerintem nagyon képi ez a beszéd, hogy azt az őrt egyedül Isten tudja kitölteni. És akár hiszitek, akár nem, de bizonyára, hogy elhiszitek ezt, főleg ha Bibliát olvasva emberek vagytok, hogy Isten is vágyakozik utánunk. Ő nem csak ezt az ürességet érzi, hanem ő vágyik is utánunk. Ez ember lehet, hogy érzi ezt az ürességet, de nem se fogalmazódik, hogy most Isten után vágyik tulajdonképpen. Hogy ez a betöltetlenség, ez az Isten, az a Szentlélek után való vágy, de Isten vágyakozik utánunk, és mindannyiunkat szeretne befogadni és megtalálni. Akkor, amikor jön ez a megkeresés Istentől a részünkre, akkor kétféle választ adhatunk erre, mert Isten keres bennünket. Vagy elmenekülünk, vagy pedig megadjuk magunkat, hogy úgy mondjam, és átadjuk a szívünket. Mi emberek mesterei vagyunk a menekülésnek. Most lehet, hogy azt mondjátok, hogy rossz helyen állok, és rossz helyen beszélek erről, de higgyétek el, a saját tapasztalatomból is beszélek, magamról is, és látva a körülöttem lévő szeretett embereket, hogy mesterei vagyunk annak, amerre a természetünk visz bennünket, arra menjünk. Hogy mi azt mondjuk, hogy nekem nincs időm most a jó Istennel lenni, mert ezt is ezt kell csinálni. Én is emlékszem fiatalabb koromban, hogy annyira tudtam pörögni, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy nem tudom, hol tartok a napba, és még Istennel alig töltöttem időt. És tudunk hivatkozni nagyon jó dolgokra, tehát nagyon jó dolgokat teszünk, mi ezzel nincs baj. Csak hogy mire mennyi időt szánunk, és hagyunk-e helyet a jó Istennek. Mert azt mondjuk, hogy hát nekem most tanulnom kell. Most vizsgázni fogok. Nekem most a gyerekemmel kell foglalkozni. Nekem most a szüleimmel kell foglalkozni. Nekem most dolgoznom kell. Nekem most ezt és azt meg kell csinálni. Tehát nagyon sok mindent tudunk mondani, és közben nem tesszük meg azt, ami a legfontosabb, a leglényegesebb, hogy Istennel találkozzunk. Pedig Isten keres bennünket, és csodálatos az, amit Zsoltárok könyve 100. verse ír, mert lehet, hogy az ember elmenekül Isten előtt, lehet olyan ember is, aki egyszerűen más gazdát keres magának, nem kell az Isten, de mégis azt mondja a jó Isten, hogy az övé minden ember. Olvastuk el a századik Zsoltárnak a harmadik verse így hangzik. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Tudjátok meg, ezt mondja a Zsoltáros, vegyük az eszünkbe, értsük meg, hogy az ővéi vagyunk, mert ő alkotott minket, az ő legelőinek vagyunk a juhai. Ezt kétségbe lehet vonni, de Isten szeretete akkor is magához vonz bennünket. Lukács evangéliumának a 15. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és nagyon ismert részt fogtok itt meglátni. Lukács evangéliumának a 15. fejezeténél ahol azt láthatjuk, hogy amikor Jézus ezen a földön járt, akkor is kereste az embereket, és az emberek is keresték őt. Hát különböző indítékokból ugye ezeket tudjuk, de azt láthatjuk az itt leírt példázatokból, hogy ő senkit nem utasított el, és nem vetett meg. Ő mindenkit keresett, és mindenkit akart megmenteni és megtalálni. Azt olvashatjuk a 15. fejezetnek az első versében, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt. És szúgolottak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. És azt láthatjuk, hogy Jézus közelében voltak a vámszedők, a bűnösök és a farizeusok is, tehát teljesen különböző csoport, akik ott voltak, és a farizeusok bizony zúgolódtak. Mi az? Tehát ugye a vallási vezető, a köztiszteletben álló tudós emberek, hogy hát mi az, hogy Jézus ilyen embereket fogad magához, akiket ők ugye megvetettek. És erre Jézus elmondott három példázatot. Én most nem fogom mind a három példázatot elolvasni, utalni fogok rá, és nem is fogjuk elemezni ezeket a példázatokat, de szeretnék mégis beszélni, gondolkodni veletek együtt ezekről a példázatokról. Ugye az egyik példázat volt az elveszett jótnak, az elveszett báránynak a példázata, ahol ugye elkóborol egy bárány, a 100 közül egy, és a pásztor, otthagyva a 99-et, utána megy annak az egynek, hogy megkeresse. A bárány szerintetek tudta, hogy elveszett?
Igen.
Igen. Hát egy bárány, tehát tudta, hogy nincs jó helyen, itt valami gond van. Nagyon jól érzékeltetik egyébként meg a gyerekeknek szóló mesefilmekben is, amit ugye ezekről a bibliai történetekről készítettek, hogy ugye ott sír, beleesik a szakadékba, és sír a pásztora után. Csak nem tudja a visszautat. Tehát Jézus megkeresi, ezzel azt akarta bemutatni Jézus, hogy megkeresi ő az olyan embereket is, és ugye a pásztor utána megy, akik tudják, hogy elvesztek, de valahogy nem tudják a visszautat. Tudják, hogy nincsenek jó helyen, de mégsem indulnak el. Azt hiszem, hogy keseregnek rajta, vagy valamit éreznek, hogy ez nincs jól. És tudjuk azt, de most erre nem térek ki, hogy hát szól ez a példázat arról is, hogy ugye az egész világ mindenségben egy elveszett bárány van a föld. Minden más teremtmény és teremtett világ az örökrendnél megmaradt és hűséges maradt Istenhez. Ugye a másik példázat, az elveszett drakmának a példázat, erre majd még visszatérek, és a harmadik pedig a tékozló fiú vagy elveszett fiúnak a példázata. Mit gondoltok, a drakma tudta, hogy elveszett? Nem. Tehát a drakma olyan emberekről szól, ugye, akik elvesztek vala, de nem tudnak róla, hogy ők elveszettek. A fiú tudta, hogy elveszett? Nagyon jól tudta, sőt, ő maga döntött úgy, hogy ő elhagyja az atyát. Azokat az embereket jelképezi, akik már megtapasztalták az Isten szeretetét, az atya jóságát, de úgy döntöttek, hogy inkább ők választják a kívánságaikat, és választják a kihívásokat, amik a világban vannak, de igazából azt is mondhatjuk, hogy nem biztos ez, hanem egyszerűen csak engedtek annak a nyomásnak, ami az ördög részéről nehezedett rájuk, és eltávolodtak Istentől, és egy lázadó életet éltek. Így hangzik ez a Lukács evangéliumának a 15. fejezetében ez a történet. Mondta pedig Jézus, a 11. verstől olvasom, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta volna megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízottókot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. És az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog ez. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízottókot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott turkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Kedves testvérek, lehet, hogy egy kicsit így sok volt egyszerre, de ismeritek, tudom, elég jól lesz a történeted, de mégis, hogy át tudjuk nézni, érdemes volt így átolvasni még egyszer. Láthatjuk azt ebben, hogy mi először is, mielőtt elkezdjük, hány szereplője van a történetnek? Hány féle, inkább így mondanám? Ugye van az atya, aki hát Istent jelképezi, és hányféle szereplője van az emberek közül? Vannak a hát a tékozók, ugye, aki elmegy és tékozol, aztán van a aki otthon marad, tehát ott van az atyai házban, és tulajdonképpen minden az övé, ott szolgál, és
a barátok, akikkel eltékozott.
Ugye vannak ők is, és még tessék? Hát még vannak a szolgák, ugye, akik nem mondja, hogy vágjátok le a hízottógot, hozzátok ide a sarut. Tehát vannak a hűséges szolgák, akik ott tevékenykednek az atya körül, és teszik azt, amit az atya mond neki. Most, hogyha, ugye, amikor elmondta Jézus ezt a példázatot, akkor körülötte volt mindenféle ember. És igazából tanúságnak mondta ezt el. De hát tudjuk azt, hogy ami leírott a Szentírás volt, minden korban érvényes. Nekünk is mondja. Most, hogyha nekünk be kéne valamelyik rendbe tenni magunkat, akkor hova tartoznánk? Azért érdemes rajta elgondolkodni, hogy most melyik fázisunkban vagyunk. Tehát ezért is érdemes, és először nekem is ugye elkerült a figyelmemet, ugye arra koncentrál az ember, hogy hát van a tékozló, van ugye az öntelt otthon szolgáló fiú, aki nem tud örülni annak, hogy a testvére visszatér, de ott vannak a szolgák is, akik örömmel szolgálnak, és ugye hűségesek, és alig figyelünk rájuk. És hát ugye ott vannak a barátok is, és ahogy mondtátok tovább. Igazából azt mutatja meg ez a példázat, hogy az Úr miként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az atya szeretetét, ugye engednek a kísértőnek, engednek a kényszerítésének, az akaratának. Azt látjuk, hogy amikor megkapja a fiú az apától ezt az örökséget, akkor van pénze, van java, és azt gondolja, hogy azzal azt tehet, amit ő akar. most már megvan, amire vágyott, és ő ezt a szíve vágyainak a teljesülésére tékozolhatja, és ezt elhiteti magával. És hát látjuk azt bizony, hogy a Biblia beszél olyan emberekről, akik magukat bölcseknek tartván balgatagokká lettek. És ennél a fiúnál azt látjuk, hogy hát ő úgy gondolta, és ez volt az elgondolás, hogy ez így jó. Ő kikérte, ott van a vagyon, ő azt felhasználhatja, ahogy akarja, viszont ennek meg lett a következménye. A szabadságával büszkélkedő fiú rabszolga sorsra jut. És nem is akármire, nagyon megalázóba, ugye. Zsidó létére ő disznókat kell, hogy őrizzen, már moslékból enne, mert annyira nincs mit ennie. És az, aki semmit sem kívánt jobban, mint Istentől független életet élni, az most elhatározza, magába száll, eszébe jut az atyai háznak a szeretete, és elhatározza, hogy visszamegy oda. Nem tudom, megfigyeltétek-e azt, vagy régebben tanulmányoztátok ezt, hogy mit határoz el, hogy mit mond, aztán végül mégiscsak mit mond. Ugye volt most erről előadás, amikor ment az előadásra, az a Tamás tartott erről egy előadást.
Legyen olyan, mint a vélesek közül egy, ezt határozza, és aztán ezt már nem mondja.
Aztán ezt már nem is mondja. Mert hogy az atya szeretetével találkozik, aki eléje fut, aki már várja. És kedves testvérek, így vár bennünket is Isten. Amikor mi eltávolodunk tőle, amikor mi nem akarunk az ő házába lenni lelkileg, mert lehet, hogy itt vagyunk, mint az idősebb fiú, de nem vagyunk igazán vele közösségben, akkor Isten már vár bennünket, hogy visszatérjünk ő hozzá. Azt mondja, ez a fiú nem volt hálás azért, amit kapott, nem akart rászolgálni, ő önálló életet akart élni, és ő természetesnek vette az Isten áldásait, jogot formált ezekre az értékekre, ezekre a javakra, és aztán eltékozolta, mert Isten akaratát nem követte. Mi is tudunk ilyenek lenni, hogyha természetesnek vesszük azt, amit Istentől kaptunk, pedig mennyi talentumot kaptunk, mennyi értéket kaptunk, anyagi javakat, testi erőt, mondhatnám tovább. Amiket kívánunk, azok közül nagyon sok már meg is van valamilyen szinten nekünk, és Isten tudja továbbfejleszteni, hogyan bánunk vele. Azt olvasom a Krisztus példázatai című könyvéből Ellen White-nak, amit ehhez a példázathoz írt. Bármi is a látszat, minden én központú élet elfecsérelt élet. Aki megkísérel Isten nélkül élni, tékozolja javait, elvesztegeti az értékes éveket, eltékozolja értelmi, érzelmi és lelki képességeit, és sáfárságának csődje örök életébe kerül. Aki elkülönül Istentől, hogy önmagának szolgálhasson, az a mammon rabja. Az ember, aki megteremtésekor alkalmas volt az angyalok társaságára, a világ és a test szolgálatába áll, minden önző ember ide jut. Ha ezt az életformát választotta, tudd meg, hogy arra költesz, ami nem kenyér, és azért dolgozol, ami nem elégíthet ki. Egyszer majd ráébredsz méresüllyedt állapotodra, magányodban s messze vidéken nyomorúságodat érezve, kétségbe esve felkiáltasz, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Nagyon szép, ahogy itt leírja azt, hogy Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egyaránt. És én erre soha nem gondoltam még, így, ahogy ő itt leírja, hogy a kegyelem esője, a napfény és az eső, az mindenkire sugárzik, megesik, de erre gondoltam, de arra nem gondoltam, hogy igazából hát lehet elbújni a napfény és az eső elől. Érdekes, ahogy ezt így írja Ellen White, hogy a napfény és az eső elől el lehet bújni, és így Istentől elkülönülve lakhatunk szárazságban, a sivatagban. De Isten nem akarja ezt. Ő akarja adni az ő lelkét, a vele való közösséget, ami életet ad, és az ő családjába visszavon bennünket. A szerető Isten mindig sóvárva tőle elfordult ember után, és vissza szeretné hozni az atyai házba. Gondoljunk így Istenre mindenkor. Ezt a fiút is a szeretet vonzotta haza, és minket is vonz az ő szeretetével. Örökké való szeretettel szerette lett téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat, ugye olvashatjuk az igében. És mielőtt tovább haladnánk, még csak a drakmára annyit hadd utaljak, hogy a drachma nem tudta, hogy elveszett, ugye? És hol veszett el a drachma? A házban. Jézus ezzel meg akarta mutatni azt, hogy vannak olyanok, akik ott vannak a házban bent, egy családban, egy gyülekezetben, és nem tudják azt, hogy elvesztek. Nem veszik észre, hogy távol kerültek Istentől. És mit csinál az asszony? Most nem olvasom fel. Emlékeztek rá, hogy mit csinál az asszony? Világosságot gyújt, és minden sarkot kisöpör, csak hogy megtalálja. Nagyon tanulságos ez is. Isten keres bennünket, azokat is, akik nem tudják, hogy elvesztek. Ők megvannak a maguk állapotában, és azt gondolják, hogy így jó. De elveszettek mégis, mert nincs Istennel való közvetlen élő kapcsolat. Lehet ilyen családban egy családtag, lehet egy bárki a gyülekezetben is, és Isten azt mondja, menjünk utánuk, ne adjuk fel, ne hagyjuk őket. Figyelünk erre, mert értékes, akkor is, ha belepte a por, az is ezüstből van, ugyanúgy, mint a többi, ami ragyog, mert nincs rajta por. Csak le kell söpörni ezt a port, meg kell keresni. És az asszony világosságot gyújt, ugye én vagyok a világ világossága, ahova Krisztus bevilágít, ahol ott van az ő jelenléte, ott majd meg lehet találni az elveszettet, a rávilágít arra, és kisöpörni mindent, kitisztítani. Ez mit gondoltok, minek a jelképe? A kitisztítás, hát a bűntől való megtisztítás, ugye a legkisebb sarkot is így lehet megtalálni, így lehet rendet teremteni, és az igazságban járni újra. De hát föltehetjük azt a kérdést, hogy vajon még, hogy mit jelent az, amikor az atya azt mondja a nagyobbik fiúnak, hogy mindenem a tied. Mindenem a tiéd. Mert miért mondod ezt, hogy nem vághattál le volna egy hízottókot, tehát mindenem a tiéd. Hát aki ott van az atyai házban, ugye mit gondolt a fiú, hogy gondolkodott magáról, hogy ő ilyen szavakat szólt? Ő nem úgy gondolkodott magáról, mintha ő fiú lenne, hanem úgy, mint egy szolga, mintha béres lenne. De az atya helyre tette a dolgokat, azt mondta, mindenem a tiéd, hát te itthon vagy. Te fiú vagy. És ez a fiú nem úgy élt eddig, mint a fiú. Vagyis neki se volt. Tehát mire utal, hogy nem egy olyan kapcsolata volt az atyával, és erre igazából csak el kellett volna venni mindazt az áldást, amit az atya adott, és mi is elvehetjük azt az áldást, megértve, hogy ez ajándék. Minden ajándék. Nem béresek vagyunk, nem szolgák, hát szolgák, Isten szolgái, de jó értelemben. És nem úgy, hogy mi fizetségből majd kapunk valamit, hanem ránk akarja árasztani az ő kegyelmét. Ajándékba ad mindent. Kegyelemből van minden. És ezt kell megértenünk, hogy az atya szeretetből adja ezeket. Szeretném, hogyha veletek együtt kinyithatnánk a Bibliánkat, és a Jób könyvéből elolvashatnánk egy igét, mert ezután már az a kérdésünk, hogy vajon, akkor, ha ez így van, hogy az Isten ennyire keres bennünket, bármelyik állapotban vagyunk is, éppen. Szerintetek az életünk különböző szakaszaiban lehetünk különböző állapotokban, vagy egybe belehelyezkedünk, és akkor már az jellemző ránk. Ugye ez költői kérdés volt. Hát most ingatjátok a fejeteket, tehát az életünk különböző szakaszaiban lehetünk különböző szereplők, ugye, amikre itt most láthatunk példát a példázatokban. És hát, hogyha Isten ennyire keres bennünket mindenféle állapotunkban, akkor hogy lehet az, hogy van mégis, amikor olyan nehezen találjuk meg őt? Olyan nehezen találjuk a kapcsolatot. Igazából nem mi keressük őt, ő keres minket. A kérdés csak az, hogy mi hogyan válaszolunk. Ez a nagy kérdés. Jobb könyvében a 23. fejezetben, tehát Jób 23, a 3-tól a 6. versig olvassuk el az igét. Azt mondja Jób az Istennek. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, tehát Jób 23, 3-tól 6-ig, 3-tól 6-ig. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Hadd tudnám meg, mely szavakkal felelné nékem, hadd érteném meg, mit szólna hozzám. Vajon erejének nagy volt a szerint perelne vélem, nem, csak figyelmezne rá. Kedves testvérek, Istennel a kapcsolatot ilyen módon tudjuk megteremteni. Lehet bennünk először kétség, bizonytalanság, hogy ha tudnám, hogy megtalálom őt. Tényleg megtalálom őt. Elmennék az ő székéig is. De aztán jobb is, ahogy mondja tovább a szavakat, olyan szépen kiderül az, hogy csak figyelmezne rám. Ha mi oda megyünk Istenhez, aki keres bennünket, és már alig várja, hogy válaszoljunk erre a keresésre, hogy oda menjünk hozzá, hogy megnyissuk a szívünket, ő figyelni fog ránk. És ennek van egy módja, mert Isten szól hozzánk, és föl is hívja a figyelmünket, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsetek maga a szíveteket. Hogyha ő közeledik hozzátok, akkor közeledjetek hozzá, és sorolhatnám az igéket. Hogy igazából a keresztényi életnek a lényege az, hogy legyen közösségünk Istennel, mint személyes megváltónkkal, és ez az szükséges, hogy menjünk oda hozzá. Tényleg így többetekkel, ahogy így szoktunk beszélgetni, vagy imádkozni, olyan jó hallani, hogy vannak olyan testvérek, akik erre nagyon figyelnek. Van úgy, hogy áldozatok árán, de van, aki tényleg úgy meg is teheti, de hát igazából mindig megteheti, mert Isten akarja ezt, hogy oda menjünk az ő székéhez. És ez mi kell? Kell egy vágyakozás. Ha nincs vágyakozás, pont arra, amikor mondtam a szombatiskán, nagyon jó volt hallani, hogy nem volt jó éjszakája, nem volt jó reggele. Vagyunk így mi is többször? Persze, hogy vagyunk. Főleg az ember, ahogy idősebb lesz, nem minden éjszaka vagy reggel olyan, ahogy ugye elképzeljük. De mégis elkezdett imádkozni, és aztán változott, ugye, Aranka, hogy ezt elmondtad. És én magam is megtapasztaltam ezt többször, hogy ahogy oda megyünk az Istenhez, és elkezdjük vele az ő jelenlétében való létet, megváltozik minden. És lehet, hogy nem mindig vágyakozunk. De tudjuk azt, hogy a mi életünk függ attól, és a lelki életünk, hogy vele találkozzunk, és akarjuk ezt a találkozást. És Isten majd gondoskodik arról, hogy nyerjünk ebből, hogy megerősödjön. Ha mi nagyon eltávolodtunk, akkor időbe fog telni, amíg újra megtaláljuk azt a közösséget. Gondoljunk csak egy emberi kapcsolatra. Ha elhanyagolunk egy kapcsolatot, akár egy barátunkkal, vagy egy családtagunkkal, vagy egy testvérünkkel, idő kell, még azt újra ki tudjuk építeni. És ez Istennel kapcsolatban nem rajta múlik, hanem rajtunk, hogy abban az állapotba kerüljünk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy ó, hát nekem nem kell, én egész nap gondolok Istenre, majd imádkozom vele, vagy imádkozom hozzá, hohászkodom így közben. És hát lássatok meg, hogy ez mennyire helytelen, hiszen az evése sem mondjuk ezt, és ugye az igen mondja azt, hogy hát ez, mint az étel és az ital, ugye, amikor magunkhoz veszük az igét, vagy ugye Jézusnak a beszédét. Az evésnél sem mondjuk azt, hogy jó, hát nem kell ebédelnem, meg reggelizni, mert hát én egész nap eszegetek, meg csipkedek majd, amikor éppen éhes vagyok, ugye. Tehát ez nem egy egészséges táplálkozás, ugyanúgy a lelki életben sem. És Isten nem csak azt akar, hogy mi imádkozzunk hozzá, nem csak azt akar, hogy olvassuk az igéjét, nagyon fontosak. Nagyon fontosak, mert ezek által nyerünk erőt, és ezen túl pedig ezt az igazi élő kapcsolatot az adja meg, amit itt Jobb is mond, hogy majd figyelmez rám az Isten, és én meghallom az ő szavát, ahogy aztán ő is hallja az én szavamat, és beszélgetés Istennel. Elmélkedés, ahol megszólítjuk őt, és ahol megszólít bennünket. Egy nagyon, tényleg nem tudom, hogy volt-e olyan közöttetek, aki figyelemmel kísért ezt a 40 reggel Jézussal programot. Most ugye megjelent könyv alakba is, én is gondoltam, hogy majd átolvasom, még így nem volt rá lehetőségem. És ott egy nagyon jó módot mondott el erre a lelkész testvérünk, aki ezt írta erről a részről. Azt mondta, hogy válasszunk ki minden reggel egy igét magunknak. De nem úgy, hogy most például, ha valaki tart, tudjátok, valami áhítatot kell tartania, vagy most szombatkezdés igét kell keresni, ne így, hanem minden nap valamit, ami, vagy akár valami végighalad, és ne sokat, egy-két igét. És azon gondolkodjon, tegyen föl kérdéseket. Kérdezze meg az Urat, hogy ezzel most mit akar neki személyesen üzenni, és gondolkodjon el ezen. És a dolgait is tárja fel a Jóisten előtt, és várjon arra is, higgyel, hogy meghallgatja, és várjon arra, hogy válaszoljon is neki. Nagyon sokszor vannak az életben olyan problémáink, amit senkivel nem tudunk beszélni, megbeszélni. Lehet, hogy még a szüleinkkel se, a házastársunkkal se, a gyülekezetben a testvéreinkkel se, és ilyenkor Istenhez tudunk menni, és ő válaszol valóságosan. Ha ilyen figyelemmel nézünk rá, akkor tud válaszolni. Azt mondhatjuk igazából, hogy az ima az a szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak. Az elmérkedés pedig valahogy úgy tudnánk megfogalmazni, hogy Isten hangjának a meghallását jelenti, ami az ige által van, és beszélgethetünk vele. Beszélgethetünk vele. Ott a gondolatainkban, a lelkünkben teremt egy bizonyosságot, egy békességet, és amikor majd velünk történnek a dolgok, lehet, hogy nem rögtön, hanem utólag fel fogjuk ismerni az ő kezének a munkáját. És mehetünk a kétségeinkkel, az örömeinkkel, bármivel hozzá, egy személyes kapcsolattal. Befejezésképp, ja igen, és ennek mi gondoltok, mi a feltétel, hogy tényleg meghalljuk a hangját. Hogy tényleg ránk találjon Isten, aki keres bennünket, és mi is ő rá. Hát gondoljatok a drachmának a példázatára, ott is először ki kellett sepperni. Nagyon jó az, hogyha először eszünkbe vesszük Istennek a nagyságát, a hatalmát, ha dicsőítjük őt, rendezzük a mi bűneinket vele, és utána fordulunk hozzá, hogy beszélgessünk, hogy kérjünk, hogy hálát adjunk, és így tovább. Kedves testvérek, magamnak is mondom, és nagyon nagy szükségem van erre a biztatásra magamtól is, mástól is, a Jóistentől is, és nektek is mondom azt, hogy szánjatok erre időt és figyelmet. Lehet, hogy ez egy olyan fáradtságos munkának tűnik először, mert tulajdonképpen ugyanúgy az ima is, az elmélkedés is, a keresztény életünknek egy olyan része, mint bármi, vagy kötelessége, vagy nem tudom, hogy mondjam, mint bármi más, a szolgálatok, vagy az, hogy eljövünk Isten tiszteletre, és így tovább. Hogy egy élő kapcsolatot teremtsünk a Jó Istennel, és tudjunk vele olyan kapcsolatban lenni, hogy ezt az űrt, ami a mi lelkünkben van, be tudja tölteni. És ne kelljen nekünk más pótszerek után nézni, hanem ő tudjon minden lenni mindenben. Ő, aki a tulajdon fiát adta nekünk, mi módon ne ajándékozhatna vele együtt mindent minélkünk. Higgyétek el, hogy ez így van, hogy Isten ajándékozni akar nekünk nagy ajándékot, de ez a legnagyobb ajándék talán, amit tud adni ebben a földi életben, az, hogy amikor az igéről elmélkedünk, hogy amikor vele töltünk időt, akkor kapcsolatot teremthetünk a végtelen Istennel, a hatalmas Istennel. És megérezhetjük ezt a fiúságot, és így indulhatunk el a napunknak, vagy így zárhatjuk le a napunkat, és így élhetünk, hogy ő ad nekünk egy egészséges öntudatot, ad nekünk egy egészséges gondolkodást önmagunkról és másokról. Ha nincs meg ez a kapcsolat, nincs meg ez az elmélkedés, ez az ige tanulmányozás, ima, akkor nagyon-nagyon eltévedhetünk, ami véleményeinkben, ami elgondolásainkban, akár a saját életünket nézve, akár mást nézve. Az a teremtő energia, amely létrehozta a világot, Isten szavában van. Ez az ige erőt ad, életet teremt. Minden parancsa ígéret, amely, ha az akarat magáévá tesz, és a lélek elfogad, akkor a végtelen életét viszi magával. Átformálja természetünket és a lelkünket, Isten képmására újjáteremti. Kívánom, hogy ebben részünk lehessen mindannyiunknak. Amen.